Természetesen, mert már úgy volt, hogy nem ma este lett ez, kicsit hirtelen kaptam a felkérést, de örömmel teszek neki eleget. Szeretek tudom a hitemről kicsit beszélni másoknak is, de szeretek felkészülni. Mert ugye benne a Bibliában, hogy mindenkor legyen kész az ember reménységet, reménységből hitet tenni, de amikor ennyien vagyunk, az egy kicsit az ember lábfalába hozza. Úgyhogy, nem olvasítom, csak nekem ez egy segítség. Szóval ugye az összi evangelizáció alkalmával már volt hasonló alkalom, amikor arról beszéltem, hogy hogy milyen, volt nekem egy nagyon súlyos balesetem, amikor betagadt alattam a templomot a mennyezetre, azzal a csoporttal voltunk itt Erdélyben, akik a Rákóczi Dávid meg az Ákos Szent, és én is egy ilyen alkalommal voltam, és hát volt egy nagy balesetem. És ugye meséltem arról is, hogy tulajdonképpen ez milyen felismerésre vezetett engem el. Hogy tulajdonképpen megerősítem abban, hogy Isten szeret, és hogy ő különleges módon szeret, nem akármilyen módon. Mert ő megengedi az én összesületést is, mint az enyém. És persze ugye ezek a helyzetek, amikor az ember azt mondja magában, hogy úgy kiállt fel, hogy hát ugye mi az én bűnöm, ahogy ezt a büntetést kellett kapjam. De igazából nem Isten büntet, hanem ez a saját bűnének a következménye az embernek, mert hát ugye én voltam az, aki nagy arccal felmentem oda, és mondtam a másiknak, hát biztos azért félt, mert még nem estél le. Aztán ugye pár másodperccel később már én estem le, de hát ez az én nagy arcomnak volt köszönhető. De hogy Isten megengedi ezt is, és hogy ezt ő nem ok nélkül, hanem mindig egy célra engedi meg. És hogy ez a cél az mindig az ő szeretetéből nyeri a forrását. Tulajdonképpen rá lehet ismerni, rá lehet találni erre, hogy mit akar Isten ezekkel a dolgokkal. És ugye akkor azt mondtam, hogy ebben az igében ismertem fel, hogy amit Jézus mondta, hogy az a szőlővesköz, amit nem terem én bennem, azt lemettem. De amely gyümölcsöt terem, az megtisztítom. Tehát az Isten azt akart, hogy ne legyen olyan az életem, ami egyáltalán nem hoz semmit, gyümölcsöt, hanem elszállat, hanem ő valamit akar. Az őszen utaltam rá arra is, hogy ennek a történetnek van folytatása is. Mert ez egy dolog, hogy volt baleset, abból fel kellett épülni is, és ez elég hosszadalmas folyamat volt. Persze az, hogy túléltem ezt a balesetet, és megtörtént a felépülés, ennek nagyon nagy ereje volt, és itt szeretnék egy kicsit a mai estéhez kapcsolódni az imádságnak. Ugyanis Erdélytől kezdve egészen Békás megyedik, sötik a nárai rózsakeret, hogy a rózsafűzér asszony körig mindenki imádkozott értem, és hát ugye tudjuk, majd halljuk is ma este, hogy nagy az ereje az igaz ember könyörgésének. Mert a hitből való imádság megfordítja az embert a betegségétől. De konkrétan ugye megtapasztaltam azt, hogy ilyen maradandó károsodás nélkül én túlértem ezt az egészet, és bár hordozom a nyomait pár helyen a testemen, meg a pénztárcámba is, mert magamnak szoktam ezt a kis fénydarabot hordozni, amit ide ültettek a szemem alá, meg vannak olyan dolgok is, amit akkorában nem tudok hordozni, de hogy hát ezt az ember felépült testileg és szellemileg is, hát csak azért mondom, mert nem még találkoztam egy kedves ismerősöm, aki pszichológus, és akkor elmeséltem ezt a történetet, akkor megkérdezte azt, hogy tényleg felépültél éppen szellemileg is? És mondtam neki, hogy lehet, hogy nem látszik ez rajtam, de hogy igen. Tehát, hogy vissza is iratkoztam, hogy az egyetemre elvégeztem, és bár tényleg voltak olyan helyzetek, amikor ez nem mutatkozott meg, mert mit tudom, hogy volt, hogy az egyik nap a betegágynál édesapámnak azt magyaráztam, hogy hogyan kell a kínai kommunizmus megdönteni. Pontosan levezettem neki, és akkor rá egy pár napra metriólóval vágtam fel magamon a gipszet, mert tudtam azt, hogy alattam az egy kis kínai kommunistáktól kapott vágkönyvem, és tehát a forradalmi ifjak, hogy ezt megtalálják, akkor el fognak tenni lábbalól. Ezek a forradalmi ifjak az ilyen zuhar fiatalok voltak a faluból, akik a házunk előtt összetörtek egy üvegcsövet, de nem voltam bűnbözve, hogy felkelés van. Tehát hosszú idő volt, ez tényleg egy jó fél év volt, ameddig felépültem ebből, és Istennek legyen hála, hogy megtörtént. Viszont volt a felépülésemnek egy olyan módon, és inkább erről szeretnénk most beszélni, ami nem volt annyira látható. ami igazából nem gyógyszerek, meg nem gyógytornász segített. És én ezt legalább ekkora, hogyha nem nagyobb csodának élem meg a saját életemben. Ugyanis a hosszú hónapok alatt, és ez nem csak ez a 6 hónap volt, hanem utána is, még elég sok ideig, egy teljes buskomorság telepedett rám. Modern szóval ugye úgy mondják, hogy depresszió. És nem olyan volt, hogy ezt, mit tudom, egy kicsit így el tudtam volna feledni időre, vagy valamit kiverem a fejemből, hanem tényleg olyan volt, hogy ahogy reggel felkeltem, kinyitottam a szememet, egészen estig a szemben bunyásséget, mint hogyha hozzám bilincselték volna, folyamatosan kísért engem. És tényleg azt kértem meg, amit itt énekeltük, és hogy folyamatosan keserek a lelkem, csak ugye azt nem tudtam, hogy miért. Ugye mindig ez a nagy kérdés ezeket a helyzeteket, hogy miért kell én ezt átélnem, hát látszólag ugye ennek semmi oka nem volt. Az egyik barátomnak, amikor elmondtam ezt, így rámeredünk, és azt mondta, hogy öregem, hát neked örülnök kéne. Csak mondtam neki, vagy azt mondom, inkább gondoltam magam, hogy kösz, hát ez tényleg segített, én is tudom, hogy örülnöm kéne egy ilyen dolog után, de mégsem tudok megörülni, és ezt nem tudom, hogy miért van. Tehát tudtam azt, hogy erős gyógyszereket tettem a felsérülésemre, aminek egy mutató hatása volt, és hogy amikor azokat abba hagytam, annak olyan elvonás, tünetekre stimulált, de amikor márciusban is még mindig megvolt ez az állapot, akkor gondoltam, hogy ez már nem elvonási tünet, hanem egészen valami más kell legyen. Persze nem tudtam, hogy miért. És mindeközben nagyon sokat imádkoztam, hogy megtudjam, hogy mi az, hogy megszabaduljak ettől. És olvastam a Szentírás, mert hiszem azt, hogy ezekre a kérdésekre valóban Isten tud válaszolni teljes módon. És hát valamiért nem adott. Viszont adott egészen más nap, mint nap igazgatást, meg olyan erőt, amivel el lehetett fordulni ezt a terhet, de ugye az ember inkább szabadulni szeretne ezektől. És az alap, hogy nem jött. És így keltem, meg így feküdtem, és ezt nem értettem, hogy miért nem jött fel. De eljött ennek is egyszer a napja. És egyik reggel a római aki írt levelet olvastam, és már igaz, hogy azért nagyon sokat olvastam, de valahogy nem értettem azt a mondatot, amit úgy ült Pál apostol, hogy az Isten szeretőknek minden a jobbat szolgálja. Hát ez valahogy azért nem állt össze az én fejemben. Viszont azon a reggelen, amikor elolvastam ezt a részt, egy kicsit úgy éreztem magamat, mint hogyha az asztalra kiborítanék egy 1000 darabos puzzle-t, és így egyből összeáll a kép. Akkor mindent megértettem, hogy tulajdonképpen is mi az, ami velem történt, még mi az, amiben én benne voltam. Mert ugye addig a kérdésem az volt, hogy miért történik mindez. Az ember szeret akkor visszafele tekingetni, hogy ugye megvan ennek az oka. Ugye az okot, a reakció követi, és hogy milyen, mi volt ennek a kiváltóban. De az ige egészen másról beszéltem meg. Az, hogy ennek az állapotnak mi a célja. Ugyanis Isten nem visszafele tekint, mert nem hátrafele néz. Nem a bűneinket nézi, ugye ő eltörli azt, hanem azt nézi, hogy mivé lehetünk, és mit tud nekünk adni azt, hogy olyanokká legyünk, amilyen szeretnénk lenni. Erre tekint. És tulajdonképpen erről beszél is, hogy Isten a javunkat akarja, még akár egy ilyen nagyon rossz helyzetet is. És tudtam azt, hogy igen, ennek is értelme van, amit én átélek. Az, hogy Isten ezt a javamat fogja formálni valamilyen módon. És meg kell valami, hogy abban a pillanatban én nem tudtam azt, erre a konkrét választ, hogy mi lesz az a konkrét dolog, ami a javamat meg fogja szolgálni, amit itt körben adódik. De egy hatalmas megnyugvást töltött el engem, hogy tudtam azt, hogy jó az út, ő mindenkor jó. És hogy ő már tudja, hogy ezt mire fogja használni, és nekem ezt nem fontos tudnom, majd az adott pillanatban az úgyis világos lesz felőttem. De addig nem nyugodhatok abban, hogy ő tudja, hogy biztos lehetek, mert ő hűséges. És hogy a javamra fogja szolgálni. És hogy az ebben a szép a dolog van, és az örömüzenet, hogy amit így át is akarok nektek adni, hogy ez nem csak egy egyedi eset. Ez nem csak olyan történt meg azon a reggelen, hanem Isten mindenkinek ígéri. Isten mindenki számára kinyilatkoztatta ezt az igazságot. Az, hogy aki őt szereti, annak az életében minden, a legrosszabb dolgok is, az ő javát szolgálja. És hogy van ennek egy kitétele, és hogy azt mondja, hogy akik őt szeretik. Hogyan lehet őt szeretni? Ez sokszor az ember megállott, hogy hogyan lehet őt szeretni. Azonban ez nem egy titokzatos dolog, nem egy titokzatos kapcsolat, még hogyha vannak benne olyan részek is, amik titkok, amelyeket nem értünk. Hiszen ez úgy működik, mint az életben, ugye? Az ember a szeretettel válaszol a szeretettel. Mi Istennek a szeretete? Jól ismerjük. Ez egyszerű fiákatra, ami mindenkit. És hogy valójában a szeretetet a magaménak vallom, hogyha elfogadom, hogy tudom azt, hogy Krisztus értem halad meg az én bűneimért, akkor én ezzel válaszolok erre a szeretetet. Szeretem őt. Ugye ezt jelenti a hit. És bár ugye evangélikus szolgálunk van ma este, én nem valamilyen vallási bárbajt akarok, de szeretném idézni a Heidegger Kátinak az első kérdését és a feleletét, ami szerintem nagyon jól összefoglalja ezt. Már eleve ez a könyv egy ilyen lelki gondozással indul, amikor felteszi a kérdést, hogy mi tenéket életedben és halálodban az egyetlen vigasztalásod, a vigasztalásról beszél. És azt mondja, hogy ha mind testestől, tehát még a balesetben is, és mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem a magamén vagyok, hanem az én hűséges megváltónak, a Jézus Krisztusnak a tulajdonat. És ugye Húsétra készülünk, mert így boltozódik a Heidegger-i kártyék, hogy aki az ő tulajdon térével minden bűnömért tökéletesen elegette. És a gonosznak a hatalmából megszabadított. Nincs hatalma semminek se felettem, csak ő. És úgy megőriz, gondot is elvólom, hogy az én atyám akarata nélkül nincs, és tartása meseket a fejemből. Minden tudatja. Azzal fejeződik be, hogy sőt, mindennek az én boldogságomra kell, hogy történjen az életben. Még a legutolsóknak is. Legyen ezért Isten a dicsőség, és kívánom, hogy mindenki nem tudja fogadni az ő életében. Aki őt szereti.
Köszönjük szépen, Kópár bizottság tételő. Most hallgassuk meg az igehirdetés alapigét, és ezt megírva találjuk Jakabuskon levelében az 5. fejezetből a 13. versetől a 18. versig, kérem, hogy felolvassuk. Szenved-e valaki közületek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg-e valaki közületek? Ivassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnkövetett is el, bocsánatot nyert. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember húzó könyörgésének. Én is ugyanen ember volt, mint mi, és amikor húzban imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Amen. Foglaljunk el. És hallgassuk még meg Tuti Dávid nagybőgő szolgálatát, Sperger Végúr szonáta, 3. tétel, Adagio, zongorán közben működik, Várhalmi. Thank you. kapcsolat, egy forintért megmondom, valamit elfelejtem, tudom, jaj, igen, az ablak. Miért nem? A Husznágert is kérdezni a feleségül. MZ pedig jelentkezt jelentkezt. Keresztény gyülekezet szeretett testvéreim a Krisztus Jézusban, az előbb hallott jól ismert mondatok, mint a családcímű, színes magyar rajzfilm sorozat, kultikussá vált mondatai, generációk nőttek fel rajta. Rajzfilm a 70-es és 80-as évek egyik legnépszerűbb sorozata volt, és későbbi ismétlések alkalmával is széles rajongó tábor adott magáénak. Mirka Géza, Elias Kőbüki, Lezovics Paula, Mirka Krista, Aladár, Márik szomszéd, Emzéber Itta, Elias Öcsi, Löki és Maxia kalandjai, mint jól tudjátok, 2-től 7-re odaláncoltak emberek százezrei, milliói képernyők elé, így engem is testvéreimmel együtt. Emlékszem, az első színes tévénken néztük 2-től 7-re nézzük a család kalandjait. Ha valaki esetleg nem ismerné, már kétlen, de röviden ismertetem a tartalmát. A sorozat egy egészen hétköznapi család egészen rendkívüli hajlandóiról szól, és az alig cseperető 12 éves Aladár, mint tudjuk, zseniális képességekkel van megrázva, időnként űrutazásokra viszi a családját, időnként 30. századi leszármazottjával, körunokájával, ugye ez az MZ-beli. De a beletét kapcsolatban, aki különféle ügyes bajos formikat küld nekünk. Lehet, hogy legkülönböző tárgyakat, csoda eszközöket küld, ugye MZ-beli. Mirka a családnak, akik általában a látásos sorozatok mindig bajba kerülnek, minden epizódban, és a legtöbbször ugye Aladár az, aki megmenti, így vagy úgy a családot, aki képes kihúzni úgy a családot a sárgáról. Igen, Mirka Aladár egy különös idő kibővítő készüléken keresztül szerezi a kapcsolatot 125 éves kő unokájával, aki a megrendelt tárgya idősíkokon keresztül, nem lehet tudni, hogy hogyan, de pillanatok alatt átküldje a Mirka család lakásába. Ha röviden le akarnánk írni ezt a folyamatot, akkor így lehetne leírni kapcsolatfelvétel, kívánság elmondása, kívánság érkezése. Kapcsolatfelvétel, kívánság elmondása, kívánság érkezése. Talán így lehetne megfogalmazni azt az elképzelést, ami oly sokak fejében él az imádsággal kapcsolatban. Mint az imádság valami csoda automata lenne, amit akkor is úgy használ az ember, ahogyan csak akar. Mint az lenne a köztudatban imádságról, hogy az valami olyasmi, mint Mirka Aladár csoda masinája, de ez bemutat rajzfilmben. Csoda masina, csoda fegyver, amit bármire fel lehet használni, amit bármi vagy bárki ellen fel lehet használni. Mint az imádság nem lenne másokat számára, mint a csak bajban felhívható telefonszám. Mint az imádság tartalma és valami félreértés áldozatára várt volna a Jézusnak a szólásában. Igen, úgy tűnik sokszor, vagy úgy tűnhet sokszor, hogy az imádság időigényes, mélységigényes, őszinteségigényes volt a 21. század kapkodásában, elkopott volna, elhomályosodott volna, háttérbe szorult volna. Szeretett barátaim, Jézusban a Messiásban. Igen, az imádság idő, mélységet igényel, legfontosabb eleme pedig az őszintesség. Az imádságban éppen az a fantasztikus, hogy abban önmagam lehetek. Hogy abban nem kell megfelelni senkinek egy olyan világban, ahol jól tudjátok, hogy minden a megfelelésről szól. Az imádság ugyanis olyan reális kapcsolat az élő Istennel, ahol én vagyok, ahol én lehetek, ahol érdek és állat nélkül, szorongás és elvárások nélkül úgy szólíthatom meg az Istent, hogy közben nincsenek tabuk, nincsenek megjártott értelme, vagy ítéletlen vallásos zsímák. Csak az Isten van, és csak én. Csak az Atya van, és csak én. Csak az őszinteség van, és csak a bizalom. Az imádságban is nem csodaszer, nem olyan, mint egy szúró, úgy automata, vagy mint egy pizza rendelés, és még csak nem is olyan vallásos cselekedet, ami felhasználható ilyen olyan érdekek, vagy szánalmas politikai célok eszközéül. Nem, az imádság lényege szerint másmilyen. Az imádság valójában szeretet. Az Atya Isten szeretetének bizonyíték, amely reményé változtatja a reménytelenséget mindenkinek a személyes életében is. Minden imádság lényege szerint szeretet. Szeretet, mert az őszintesség és a bizalom hangja az egyedüli tiszta hang. Mert az ember az lehet, aki valójában a értelmét veszi mindenfajta állat, ahogy mondtam, mindenfajta megfelelési kényszer, ahol csak ő van és csak én, csak az élő Isten és én. Az imádság az őszinteség maximuma. Szeretett ökumenikus egyetemi közösség. Igen, a definálnak kellene valahogy, hogy mi is az imádság, talán így fogalmazhatnám, imádság az őszinteség maximuma. És ez különösen csizsgalmas, egy olyan kollégium van, ahol felekezeti hovatartozásról függetlenül éltek együtt, és időről időre imádkoztok, énekeltek, Isten igét hallgatjátok együtt, mint ahogy ma is összegyűltünk erre a szabati estére, erre a háromnapos evangelizációra, az első estre, hogy közösen szólítsuk meg Istenünket, dicsőítsük őt imádsággal, igeihirdetéssel, zenével, énekekkel, bizonságtétellel, és tanú bizonságot tegyünk arról, hogy Krisztusban megszűnnek az ellentétek, és benne valódi egység lehet. Igen, ez nagyon izgalmas, hogy ilyen ökumenikus közösségben, mert az Isten nem római katolikus, ortodox, örökkatolikus, nem református, baptista, nem metodista, nem evangélikus. Egyáltalán nem tartozik felekezethez, és paradox módon minden felekezethez tartozik. Nem sajátíthatja ki a kereszténység, mert egy Isten van. Minden ember Istene. De Jézus óta, aki keresztül megismerhető, és teljesen megismerhető, és teljesen megtalálható az Isten, lehetőséget kaptunk arra, hogy atyaként szólítsuk meg őt. Gyönyörű ez a kép, hogy Jézus atyaként szólítja meg élő Isten. Egy az Isten, és hiszem, hogy azért napról napra az imádságban, a mi atyánkban megvalósult az egység, megvalósult, úgy egyszer teljesen megbékélés az egyházak között, hisztéve tanúságot a világ előtt a valóságos egységről Krisztusban. És letette valódi béke a vallások között, felismer azt a közös vágyat, hogy mindannyian életünk alapját keressük, értelmét, életünk értelmét, forrását. Keressük, legyünk bárhol a világban, Indiában, vagy Afrikában, Ausztráliában, vagy éppen a jóléti kereszténység egyik országában, Európában, vagy éppen Észak-Amerikában, mindannyian ugyanazt keressük. És valahol az imádság lehet az a bizonyos legkisebb, közös, többszörös. Igen, kedves barátaim, bizony imádság az a legkisebb, közös, többszörös, ami, ahogy előbb hallottuk, az őszinteség maximuma. És én őszintén bízom benne, hogy az őszinteség képes összekapcsolni különböző gondolkodású, kegyességű, felekezetű embereket. Hiszen, hogy az imádság az az alap, amire ökumeni jövő és épület, amire a ti generációt, vagy mondjam, mint a mi generációnk jövője is épülhet, legyünk bármilyen felekezetőek, legyen bármilyen vallási vagy politikai beállítottságunk, gondolj bármit életről vagy világról, imádságra nekünk teremtve. Ez fantasztikus örökén a mai napon imádságra nekünk teremtve. Mindannyi, amely lényegét tekintve szeretet, és amiről az általam könyvszeretett költőnk, Szilinszky János így ír egy helyen, ha az idézzem, lehet, hogy ismeritek többen ezt az idézetet. Imádkozz, mint más. Imában tudunk egyedül mindent és mindenkit szeretni. Az imában még Jézus és Barabás is egy, ahogy az Atya és Jézus szívében is egyet. Igen, olyan költő zseniálisan megfogalmazza, imában tudunk egyedül mindent és mindenkit szeretni. Hihetetlennek hangzik ez a mondat, de hiszem is vallom, hogy így van. És Istenhez ez a szeretet az, ami képessé tesz minket arra, hogy ahogy az igehirdetési alapigében hallhattuk, meg a apostol szavai alapján, képesek legyünk arra, hogy imádkozzunk a szenvedésben, a betegségben, imádkozzunk, ha örömünk van, imádkozzunk másokért és a megbocsátás csodájáért. Imádkozzunk, mert ahogy Krisztustól hallottuk, nincs más. Nincs más. Imádkozzunk, ahogy nagyszüleink, ahogy szüleink, ahogy lelkészünk, tanított, és mindenek felett, ahogyan az itthonos názáreti rács fia tanított minket, alázatta Isten Atyának szólítva, másokért, egymásért, magunkért, szegényekért és szenvedőkért, szolidaritásért az emberek között, és az evangélium életeket felszabadító és megszabadító ereje. Minden több emberhez és a világban hozzánk is, és általunk is, rajtunk keresztül is. Imádság, őszinteség maximuma, és talán soha nem volt ekkora szükség, ezt jól látjátok ti is. Soha nem volt ekkora szükség az őszinte szavakra, mint ma. Amikor oly sokan és oly sokféleképpen jönnek vissza szavakkal, keresztény terminológiával, biblikus szókincsen, mint még soha szükség van az őszinte szavakra. De mindenki, aki visszaél vele széletéves, és nem dicsőíti, hanem bizonyos értelemben kármolja vele az Jézus Isten. Egy képtel kellene jelen, és azért egy képtel. Azt mondanám, aki nem jóra és nem őszintén használja az imádságot, és szólítja meg az örökké való Isten, az ahhoz hasonlítható, mint amikor egy kisgyermek kap egy születésnapi tortát, és az egyszerűen felvágja az édesanyja vagy édesapja a harcát. Durva a kép, de azt mondom, hogy talán valami nagyon hasonló történik meg azzal, aki visszaér az imádság elejével. Pedig őszinteségre, kedves kollégi gyülekezet, halljuk be, őszinteségre óriási szükségünk van. Hát csak azért is, mert az imádság tulajdonképpen ugye biztos ismeritek ezt a képet, hogy a lelkünk lélekre vétele, és ki az, aki bírná ugye lélekzés nélkül. Amikor hallottam, egyik barátom meséltem, hogy a szabad tüdős búvárok arccal a vízbe fordulva levegnek, és a levegő statikus visszatartásával bármilyen hihetetlenül hangzik, de akár fizetik is képesek így maradni. Ugye időről időre feszítik a húr, szándékosan feszítik túl a húr, míg a szervezetük megszokja ezt az oxigén hiányos állapotot. És testük ennek következtében körbe rándulhat, és egyfajta kontrollvesztett állapot lép fel, és ha nem tudnak időben visszakerülni ezzel az állapotból, akkor így egyszerűen elálljonnak jó esetben. Hozzájuk hasonlóan a gyöngyhalászok azok, akik 20 méter mélyen úgy 5-6 percig képesek levegőzésen nélkül írni. Nem tudom, ki ezt, aki próbáltam el, tudjátok, hogy milyen is az, amikor az ember nem lesz levegő. Én azért előtt kipróbáltam, amikor beírtam ezt a prédikációt, 47 másodpercig írtam. Nem akartam túl feszteni a húrt, akkor lehet, hogy most már nem lenni ki. Fogalmam sincs, hogy én tüdöm ennek alapján most milyen állapotban van. A normálisnak mondható elményülösöte érdekes volt a kísérlet és annak átérése, hogy annak ellenére, hogy minden más nyilván erre is fennigozhatja magát az ember, mégsem ez a normális állapot, mert hogy levegőre szükségünk van. Mindannyian jól tudjuk. Ha leáll a lélegzés, a test előbb-utóbb felmondja a szolgálatot, és akkor ugye vége az annak. De ez így van, akkor miért is lenne ez másképp a lelkünkkel? Miért csodálkozunk akkor azon, hogy a lelkünk is meg tud fulladni? Nem kap levegőt, és előbb-utóbb felmondja a szolgálatot. Miért csodálkozunk, hogyha nem veszünk levegőt, akkor a lelkünk előbb-utóbb meghal. Az élet levegő vétele, és az imádság. És ha lehet, hogy nem pulzálat, akkor előbb-utóbb elájul, vagy megszólal. Az imádkozással kapcsolatban is elmondható, tehát a magyar kurvádi legnagyobb kedvenc mondata, ami már 10 éve ugye kerünk így úgy, de a lépni. Keresztény gyülekezet szeretett testvéreim a Krisztus Jézusban. Egy barátom mesélte nemrég, hogy egy műemlék templom bejáratánál egyszer ezt a kiírást találta, hogy idézem, ha hiszel, imádkozz, ha nem hiszel, csodálkozz, ha ember vagy, viselkedj tisztességgel. A könnyen megjegyeztető egyszerű megfogalmazás tűnhet sebesség szintű teologizálásnak, mert valahol ott éreztük benne a templom rendjéért és tisztaságáért felelős személynek az ingerültségét is, a hangoskodó, szemetelő turisták viselkedésén. De tartalmaz egy olyan felvetést is, mely foglalkozunk el mai napon, amikor az imádkozás csodájára, az imádkozás ajándékára fókuszálni. Ez a furcsa felirat, hogy jönnék templom bejáratánál bizony, megfut egy határ, azt mondja, a hívő imádkozik, a hitetlen nem imádkozik. Elég egyszerű a képlet. Felirat alapján a hit lényegét tekintve, tehát abban ragadható meg, hogy aki hit, az imádkozik. Sosem volt könnyű imádkozni. Lehet, hogy úgy tűnik sokszor sokunk számára, hogy jaj, milyen könnyű volt régi korok embereinek, vagy milyen könnyű volt Ábrahámnak, vagy Mózesnek, vagy Jézus tanítmányainak imádkozni. De nem volt könnyű. Ne higgyétek, és ne higgyük azt, hogy neki könnyű volt. Sosem volt könnyű imádkozni. És ezt éppen abból tudhassuk meg, hogy Jézusnak, jól tudjuk az evangéliumokban, külön bátorítani kell a tanítványait arra, hogy imádkozzanak. Ugye több helyen olvashatunk arra az evangéliumokban, Jézus az imádságról beszél és tanít. Vagy éppen Pálapostolnak, vagy Jákobja, Jakab levele szerzőjének is nagy-nagy hangsúlyt kell fektetnie arra, mit is jelent imádkozni, hogyan kell, miért kell, kikért kell imádkozni. De gondolhatunk Lutherre, Kálvinra vagy II. János párra, Martin Luther Kingre vagy Terézanyára, Max Simeon Kolbére vagy Szélyó Gáborra vagy korunk nagy tanítóira, nagy szentjeire, mert az imádság bár nélkülözhetetlen a hitéletünk egészséges működéséhez újra, meg újra tanulni kell. Legyünk fiatalok vagy idősek, újra, újra tanulni kell. Tudatosan gyakorolni kell. Tudatosan be kell építenünk a mindennapjaink rohanásába. És én tudom, hogy ezt újra kell gondolni, rengeteg mindent. Tudom, hogy újra kell gondolni az időnket, a napi beosztásunkat, és lerakni az időnket a Jézus Isten kezébe, idő urának kezébe, mert higgyétek el, hogy ma is itt is létezik a csoda, csak hogy stílszer legyek, időre van szüksége. Te időre és az én időmre. Arra, amiből a legkevesebb van, és aminek éppen azért értékét is ez adja. Idővel kapcsolatban olvastam minap egy ironikus mesét, öltöző szó. Az öltöző találkozott tartott a pokolban, összejött a démonokat a világ minden tájáról, és azt mondta a megnyitó beszédében, mert tudom is volt neki, nem tartatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak Isten tiszteletre. Nem tartatjuk vissza őket attól, hogy olvassák a Bibliájukat és hogy tudják az igazságot. Csak attól sem tartatjuk vissza őket, hogy egy bensőséget kapcsolatot alakítsanak ki megváltójukkal. Ha egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük. Úgyhogy engedjétek, hogy elmenjenek Isten tiszteletekre. Engedjétek, hogy magukat vegyék egy úrvacsorát, de mondta a törzőben, megnyitott eszközében, de lopjátok el az idejüket annyira, hogy ne legyen idejük arra, hogy igazi kapcsolatot alakítsanak ki Jézus Krisztussal. De hogyan tegyük ezt? Kiabálták szinte egyenlőként a démonok, erre a ördög városa mesében. Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival, és találjátok ki számtalan cselt, amikkel lefoglalhatjátok a gondolkodásokat. Mondta, hogy egy cinikusan törvöd. Jól tudják, hogy bőjt időszakát éljük, vasárnap, virágvasárnap jövőjét, nagy hét, majd húsvét, ugye a feltámadás ünnepe, amikor a keresztény ember különösen is érzékeny az időre. Megszentelt Isten időre. Küzdünk vele, hogy szeretnénk arra figyelni, ami nagyképp igazi tartalmi közepe, de valljuk be, hogy nagyon nehéz. Hát körülöttünk mindenről szó van, csak épp erről nem. Járunk, kerünk a városba, és hát látjuk, hogy mindenről szól. Körülöttünk élő világ, csak éppen erről nem, hogy nagyképp lenne. Csak készülni magára a legnagyobb csodára, a feltámadás ünnepére. Ebben az időszakban igyekszik egymást túllicitálni, a húsvéti lucidönténk az üzletekben, a bulvárvilág mélyrepülése, a politika cinikus vitáink, a különböző DH-k, vizsgák, nem kell bemutatni nektek, személyes emberi konfliktusok, és ezek mind-mind igyekeznek lefoglalni a gondolkodásunkat, és ha úgy tetszik ellopni az időnket, ne hagyjuk én. Arra kérlek titeket ezen a mai estén, hogy ne hagyjuk, ne hagyjátok, mert ahogy lélegzés nélkül tulajdonképpen halott a test, úgy imádság nélkül halott a lélek. Én azt kívánom nektek, hogy legyünk elég bátor az imádságot. Mert ugye a bátorság kell. Legyünk elég bátrak az imádsághoz és az imádságban. Azt kívánom, hogy legyünk elég őszinték az imádsághoz és az imádságban. És azt kívánom, legyen elég idő ahhoz, hogy bőti lelkünk lélegzettel jusson újra meg újra, napról napra. Szólítsuk meg Isten atyaként, a Jézusi szelítséggel és alázattal, és soha ne felejtsünk imádkozni mindazokért, akik bajban vannak. Értjük, akik a társadalom perifériáján élnek, az a szorultak, akik éheznek, szegények, akik kisebbségben szenvednek a többség előítéletei miatt, akiket üldöznek, akár bőrszínük vagy származásuk miatt, akiket bármi miatt is diszkriminálnak, és akik elnyomottak, megalázottak. Ez szóval mindazokért, akiket Jézus legkisebbeknek mond. Sőt, barátainak nevezzük, mi is mondja az evangéliumoknak. Sőt, azt a közösséget vállal velük. kell soha imádkozni, értünk. Legyen meg bennünk ez a bizonyos irgalmas szeretet, amiről az irgalmas Samaritánus is történik, szóval legyen meg bennünk az irgalmas szeretet, aminek forrása az az Isten, aki Krisztusban az őszintesség mellett tette le a voksát egyszer és mindenkorra, a teljes őszintesség mellett. És ezzel a szabadulást és élni érdemes életet adott mindannyiunknak. Szabadulást és élni érdemes életet hozott mindazoknak, akik elég vártak és vállalják az ő követését 2012-ben is. És ezzel együtt az őszintességet, a teljes őszintességet. Isten emberekkel az magukhoz, akik vállalják a teljes őszintességet imádságban, élő Istennek megszólításában. És akik vállalják, hogy nem volt kegyes, ráadásul helyett, vagy sokszor érthetetlen, dogmatikus szóvarázslat helyett őszintén kapuk nélkül Isten Atyának szólítják meg Jézus mai őszinte tanítványaiként. A imádság őszinteség maximumon. Csendesedünk el és imádkozunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te őszinte voltál, te őszinte vagy, és te őszinte leszel, ezért így is őszinték lehetünk. Hálát adunk neked, hogy sokfélét vagyunk, de egyet lehetünk egy szülött fiadban, Krisztusban. Kérünk téged, hogy te magad minket az őszinteség hullámhosszára. Kérünk téged, hogy a teljes keresztény egység felé vezető úton és a társadalminak kitaszítottak felé történő cselekvő irgalmasság és imádkozó szolidaritás megvalósításában te mutasd az utat. Te mutasd az utat és ne engedd, hogy visszaforduljunk. Kérünk téged, te áld meg bőjt időnket, rád figyelésünket, a kollégium minden lakójának és vezetőjének életén. Te áld meg mindannyian imádságos életét, hogy őszinte legyen. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket, őszinteség, irgalmasság, szabadítás, szeretet Istenet.